a lég vándora. És mégis. Minden siker, minden diadal, amit eddig Tatrangi Dávid találmánya kivívott, két fennálló tény miatt az enyészetnek volt odaítélve. Ki volt rámondva a végzet, hogy az egész alkotás, amit ő létrehozott, mint egy félszázados álom eltűnjék ismét. Az egyik tény az, hogy az a népfaj, amelyből a feltaláló származott, oly csekély számú, még ez időben is alig megy 8 millióra. Ez a szám olyan misszióhoz, amin őt az örökbéke apostola vállalt el, kevés. Diadalmas háborúra talán elég volna. Az oszmanok kevesebben tudtak három világrészben birodalmakat hódítani. De meghódítani az egész emberiséget a világbéke számára 8 milliónyi néppel, ez utópiai álom. Ha ez mind misszionárius, népoktató, utazó, kereskedő, gépvezető lesz, kimarad otthon a hazai földet művelni, az iparvárosait tovább építeni. Ha az otthon állam a maga telepe számára kivonja Magyarországból az értelmiséget, akkor magát az ős államot korhasztja el. Ha idegen elemeket vesz fel nagy mértékben, azokban lassanként felolvad az alapító elem, mely úgysem volt tisztán magyar ajkú már alakulásakor, s akkor benne a gépezet központjában kezdődik újra a zsúrlódás a nemzetiségi elemek között, mely aztán elkoptatja az egész művet magát. Lett volna egy nagy nemzet, német, angol, francia, orosz, vagy akár a kínai, a légjárók feltalálója, hatalmával diktálhatná a békét a világnak, úr lenne égen és földön, de ez a kis magyar faj, mikor a találmány által szét lesz szórva a kerek világba, ott elporlik, itthon elolvad, belevész a népek tengerébe, mint el van enyészve a héber faj, arra nézve, hogy nemzet legyen valaha. És ha egy nagy katasztrófa talál kiütni a világban, a béke forradalma, az a Magyarország, melyet eddig fiainak hősi ereje tartott fenn államul, amiről majd a vitézség nem tartozik többé az erények közé, meg nem menekülhet attól a sorstól, hogy mindenütt leszavazva szétoszoljon kantonokra, és legyen egy névtelen ország belőle, annyi felé irányult céllal, ahány nyelven beszélnek benne. Egy Polinézia a szárazföldön. És nincsen sehol egy rokonfaj, egy hozzá távolról is hasonlító nép, melyhez csatlakozhatnék, melyel misszióját megoszthatná, melyet magába fölvehetne. A másik fenyegető tény az, hogy az ihorbánya kezd kifogyni. És ez a két veszély oly nemű, hogy ellenük sem hatalom, sem tudomány nem segít. Hiszen Sonnenfels óta elég módszert találtak arra ki, hogyan szaporítható egyáltalában a nép, hanem hogy különösen egy faj létszámának aránya hogyan emelhető a többi együtt lakófajékhoz képest, arra módszert keresni tilt a morál, találni a fiziológia. Iskolai nevelés, ösztöndíjak, literatúra, kormányzat által mehet végbe némi átalakulás, de ez lassú processzus, és a világtörténet nem vár. A másik baj elhárítására megszüntetett az ihorgyár minden más célra való üvegkészítést, csupán a légjárók alkatrészeit állítá elő, de a fogyatkozás oly mértékben mutatkozott, hogy a soffónék néhány év múlva már előre kiszámították, a gép készletesen fognak elég ihort felszivattyúzni, és ekkor mi lesz az egész találmányból? Egyszer meg fog állani fejlődésében, azon túl nem lesz képes a megkezdett terjeszkedésre. Lassanként összébb megy, régi gépei elkopnak, és az egész találmány a hozzákötött új élettel együtt elmúlik, mint az egyiptomi kultúra az örökkön égő lámpatitkával, a bebalzsamozott múmiákkal, mint az aszték civilizáció, melynek palotáit benőtte az őserdő. A háború újra felszabadul, megújult düvel, és az újkor Genghis Khánjai és Tamerlányai majd tudnak olyan pusztaságot csinálni Európából is, amilyent csináltak a múltkor emberirtó királyai, az emberiség virágzó bölcsőjéből, Közép-Ázsiából. Hiszen már a múlt században nem messze út hiányzott tőle, hogy Párizs neve egysorba jöjjön Ninivével és Palmyrával. E nehéz gondok népesíték meg Tatrangi Dávid álmait azokkal az örökkön-örökké visszatérő látásokkal, amik lassanként az embernek egy második életévé válnak, mindig újra meg újra ismételve, folytatva ugyanazon álom, vízió, jóskép. Pedig volt szép neje és kedves gyermekei, nem tudott örülni mellettük. Ágyából kiűzte, asztalától elverte a gondolat, hogy van valami a földön, ami feltalálhatatlan. Ilyenkor aztán ment fel a légbe keresni a nem létezőket. Ment kérdezősködni attól a nagy elementumtól, a légtől, amelynek súlya ezerszerte több, mint az egész föld kéregé, minden szikláival és tengereivel egyetemben. S a légországa egy bűbályos tündérvilág, a szárny, amit az ember megszerzett magának. Még nem elég arra, hogy benne otthon legyen. Ahhoz az emberi idegeken túljáró erő is kell, és új érzékek álmaikból felköltöttek, sejtelem, mely látássá magasul, és számító tudomány, mely a látnok fantáziájával szövetkezik, hogy megértse azt a titokteljes beszédet, amiben az ég csodái nyilatkoznak. Ember nem tudja, honnan jön, és a szél az hova megy. Így szeng a királyi zsoltár énekes. Ez az ember meg akarta azt tudni. Honnan jön a monszun, és hol támadnak passzátok szelei? Meddig mennek, hol pihennek el? Hol a számom izzó bölcsője? Honnan szabadul ki az andriai bóra? Mind-mind támad a misztrál. Mi költi fel tavasszal a jégmezőket, felolvasztó havasi főnt? Miért zúdul fel a nyárjavas fergeteget hordó székely nemere? Ez az ember sokszor odaveté magát légjáró gépével a kínai tájfunok szél örvényeibe, kísérte vakmerően a mexikói tornádot, mely városokat dönt halomra, a keleti indiai ciklonokat, miknek forgatagai egyúttal körben futnak, mint a planétái volnának egy láthatatlan központi erőnek. Átadta magát néha a villanyos hurikánnak, melynek szélrohama úgy világít, mintha folytonos villám lobogna az égen, és együtt táncolta az öröngő menyasszony táncolt a buránával, az oroszországi Hóvi Arthur Schiller. Közelről tanulta megismerni a közép-afrikai villanyos forgószeret, a kamzint, mely tűzveres fénybe borítja az egész földet, villámokat szór, orsója derekából, és mikor szétfoszlik, tűzgolyót vet föl az égre, és nehéz kénszaggal tölti el az egész levegőt. Naphosszant elküzdött a tengeri viharral, mely porfelleget ver föl a tengervizéből, hogy a parti erdők fehérré észülnek a rájuk tapadt sótól. Minő felséges beszédeket mondtak neki, e szörnyű szellemek. A legtitokteljesebb hang az, mikor ott a magasban a repülőgép két egymás alatt szemközt elrohanó légáramlat közé jut, az a kísértetes nyögés, mintha egy csillag sírna és panaszolna valami fájdalmat, amit embernek nem lehet megérteni. A vakmerő égi vándor járt egyik föld sarktól a másikig, a tropikusok zónájától az antarktikusokéig. Minden rejtek helyett megkérdezett, ahol az örök tudás lakik. Körülkeringte a Davalagyri, Chimborazo és Monteverest fellegekben lakó jégcsúcsait, és leszállt ki tudni a tőkehal szigetek örökködeinek titkát. Néha az egész atmoszféra egy sűrű köttömeggé vált előtte, amely félhomályba burkolta a földet és elsápasztál csillagokat. Köd volt körüle, mely nappal szürkít, éjjel világít. S még a tompa néma nappalt és éjszakát kiegyenlítő homály szavakat beszélt hozzá. Az Európa közepén terjengő sárga köd hirdeté a németországi roppant tőzeg égéseket, a dél-amerikai violabarnás borulata prérik hamvasztását, vegyülve az Amazon, Szent Lőrinc és Lapláta folyamok mocsárgőzeivel. Egyszer a légjáró 12 napig úszott egy sűrű opálszürke ködben, mely száraz semminedvet nem mutató lomha tömegével egyformán belepte mind az öt világrészt, és az egyenlítő alatt éppen olyan sűrű volt, mint az éjsark alatt, s amellett olyan magasra terjedt, hogy Dávid repülőgépével 32 000 lábnyi magasban sem érte szélét, még ott is oly tömött volt, hogy rajta keresztül a nap csak egy fehér tányérnak látszott. Míg éjszaka olyan világosságot vetett a földre, mint a hold, és feküdt az emberi idegzeten, és folytotta a mellett, mint egy idegen világ atmoszférája. Az egy vándorló égitest volt. Köt csupán megmérhetetlen anyag, a távolban láthatlan, de mégis tömeg, mint a gáz. Vándora a nagy világűrnek, melyel földünk minden 166 évben összetalálkozik, 1793, és hetekig tart, míg a láthatatlan tömegen keresztül tör, egy részét magával ragadva. És éppenek ködök felhők voltak, amiktől meg kellett tudnia Dávidnak azt, amit keresett. Vannak, akik a felhők titkos írásából olvasni tudnak. Gyakorlott tengerészek megismerik a felhőt, mely a láthatáron túllevő sziget létezését hirdeti előre. Természettudósok kiismerik a felhők közül azt, melyet egy füstölgő vulkán támasztott. A jó remény fog sziklafenzsíkján a megjelenő felhő abrosz hirdeti a keleti monszun közelettét és a Rio Bamba fellegpalástja az esőszak megérkezését. A felhőkből megtanulja a figyelő, hogy hol van egy pusztaság közepett, egy sziklasivatag tömkelegében embermívelte, embert tápláló föld. Az égvándora naphosszant, éjhosszant elkerengett az égő Kirauea vulkán látványa felett, és a Csánsán szolfatáráinak füstölgő kürtői körül. Vakmerően letekintve az élő földi tűz titkos műhelyébe, és még fényképészei a tengerből folyvást magasabbra emelkedő Afroes a vulkánsziget változó rajzait vették fel. Ő a bunzen spektrál készülékkel a föld mélyében elégő érceket elemezi. Nem találta, amit keresett, azt az ultramarin vonalat a Fraunhofer csíkok között. Sorra járt a görög archipelágus majonézi sziget vulkán csoportját, a Nevadas és Andes örök villanyzivatartól környezett tűzhányóit, Lipári és Szentvics szigetek kéngősz katlanait, a 15 élő és 30 kihamvat vulkánt a kordillérák gerincein. Leszállt egy pihenő órájában a tűzhányók óriásának, a Cotopaxinak pokoltorkába, vegyelemezte a tamáni sókutakat és a csokrai örök tűzkútjait, a szicíliai Makalubát, a kínai iszapvulkánokat és a turbakói óriási forró vízkatlant. A jávai Semeru vulkán egy rögtöni kitörése percében találta ott a kráterébe leszálló aerodromont, és Dávid együtt repült a felrohanó füstgömbökkel, miknek mindegyike, mint egy öntengelye körül szélsebesen pergő csiga lövel fel a magasba, száz meg száz bömbölő füstbombát egyetlen oszloppá magasítva. Ez oszlop 1200 lábnyira veté fel a gépet, 4 perc alatt. Új-Zélandban 25, Ausztráliában 87 új tűzhányót fedezett föl. Felkereste a déli jegestengerben a 10 és 12 ezer láb magas Erebuszt és Terrort, és megint visszatért Ázsiába az Ararát hegycsoportja között háborgó Demavendet megvizsgálni. Onnan fel északra az izlandi hővíz okádó vulkánok, a gőzfúvó fumarolokig. Egyetlen egy, a Trolladginújúr mutatta nyomait a kutatott 65. elemnek a fenekét ellepő forró víztóban, de ez olyan sekély mennyiségben jött elő, hogy nem jutalmazta volna meg a fáradtságát. Csak egy hírhedett vulkáncsoport maradt még megvizsgálatlan, az Aleuti szigeteké. Ezt legutoljára hagyta. Rettegett attól a gondolattól, hogyha itt találja felfedezni az ihor új bányáit. Ez a gondolat olyan volt ránézve, mintha egy átok teljes jóslat lenne, mely azért teljesül, mert folyvást kerülik. Elébb föltette magában, hogy az egész földet felkutatja az ég magasából. E vakmerő vándorlásában aztán önmagán észlelheti, hogy válik az élő ember lassanként túlföldi lényé. A kozmikus tünetek egymást váltogató csodái egészen elszoktatják a földtől és annak egyhangú mindennapi örömeitől. A föld maga csak mint egy festett abrosz repül el alatta, csak mint egy földtani, földrajzi tantárgy, hanem a földszellem rendkívüli tüneményeivel ragadja egyszerre fel az égbe, és le magához a repülő halandót, és mikor éjjel visszatér Ausztráliából, egy tenger felett repül el, mely világít, a foszforeszens habok, mint egy átlátszó olvat üvegtömeg torlódnak egymásra, és a habtajték meg annyi szikra, a végigvonuló hajók hosszú tűzvonalokat hagynak hátra maguk után a tengerszíne felett, fenn pedig be van borulva az ég, egy csillag sem ragyog, a tenger világít fel az égre. Majd elsötétül a tenger, a légjáró nyugatnak repül, követi az éjszakát, a hajnal nem éri utol. E hosszúra nyújtott éjszakában elhagyja a szélváltók vidékét, és lerepül a déli égsarkig, hol a fekete tenger tükörből a Kerguelen és Donald szigetek jönnek eléje. Egyszerre elkezd előtte világosulni az ég. Mi ez? Nem hajnal, nem télsarkfény, fehér kísértetes derengés az. A jégcsillám, Eisblink, a déli pólus villanyszerű fehér tündöklése, a kristályjá vált tenger villogása az, fény a halálból. Mélykóros melankólia lepi meg a kedélyt a síri önvilágítása alatt egy laktalan földrésznek, a légben utazó magát is a kísérő szellemek egyikének képzeli már e jéghajnal derengésében. Azután fel a mérsékelt földövek felé ismét. Az éjszaka véget ér. A sötétkék tengerből, mint egy csonka, rubin piramid emelkedik ki a hajnalsugártól megvilágított jó reményfok. A légjáró két egymásra fordított üvegharang között repül. Egyik a tenger, a másik az ég. A muson korbácsolja a tengert, és amint feljön a nap, egyszerre egy megragadó új látvány lepi meg az alátekintőt. A tengert egy szivárvány öleli körül. Egy rettenetes kerületű fénykoszorú, a vihartól légbeszórt vízcseppek megtört sugárbűvköre. Amit más halandó az égen szokott látni, a hétszínű tündéri ívbolt most a smaragd szín tenger fölé van kifeszítve. Amint a nap feljebb-feljebb jön, a bűbályos ív szűkebbre szorul, a szél alább hagy, akkor a mosolygó kísértet eltűnik. A légjáró röpte Afrika szárazfölde fölött vonul végig. Ismeretlen hegyláncok, végtelen erdők, láthatatlan puszták, névtelen országok, szétágazó folyamok húzódnak el alatta, idegen, kietlen világrész, semmi emberi pompa rajta, palotás, városok, csinált utak, hajózható folyamok nem hirdetik benne az emberi szellem alkotását. Gunyhó csoport az erdőben, vándorkaraván a pusztán, a tágas mezőkön dúvadak elől futó csorták. Az átfült levegő csoda fenoménokat mutogat a légben. A napnak fényes kerek udvara támad, átszelve a központba futó félkörökkel, miknek találkozó pontjain melléknapok ragyognak. Egyszerre négy nap kísért az égen, és az igazi nap maga is olyan sápat, mint képmásai, az égi rémek. A közép-afrikai félember fajoknak gyakran világít a rémtünemény, mintha négy napnak kellene összefogni, hogy a sötétséget elűzze róluk. A légjáró észak felé repül. A folyók, erdők, hegyláncok eltűnnek. Egy vakító sárga lepel kezd egész világgá kibontakozni, olyan véghetetlen, mint a tenger, valóban tenger, zöld apró szigetekkel. A Szahara az. A láthatár széle körös körül úgy hullámzik, mint egy háborgó óceán. A villanyos aerodromonnak nem jó a puszta. Nem jó a puszta, felett járni sem. A légben semmi nedv, kevés a villanyosság, haladni a villanygéppel nehéz. Azon földkör az, ahol soha egy esőcsepp le nem hull. Mikor a nap délpontra hág, a láthatárt körülfogja a Szahara déli bábja, az arab Bahr el-Alfrid, az ördög tengere. A láthatár hullámzó óceánjából pálmaerdős szigetek emelkednek elő, roppant városok kupolás tornyokkal, háztetők és toronykupolák lefelé fordítva. E tündéri szemfényvesztés egészen naplementig kápráztatja a légben utazót, ki éppen úgy küzd a száraz léggel, mint az alatta elvonuló karaván a száraz homokkal. Végre alásüllyed a nap izzó gömbje a részveres ködöktől fedett kopár hegyláncok mögé. És akkor egyszerre sötét lesz, és a rögtön áthült levegőben, mint szellemek áriája hangzik fel a porfírsziklák túlvilági zengése. A vándor átrepül Gibraltár fölött, gépe szárnyai ismét teljes erővel hasítják a levegőt, elhagyja az Azóri szigeteket, belekerül az északnyugati pászta szélhuzamába, a kettős erővel repül, s még tart az éj, amikor a láthatáron egy hosszú sor tűzfény tűnik fel. Az a kordillérák 15 égő vulkánja, mely most éppen egyszerre kitörése pompájában hirdeti, hogy odalenn a föld mélyében ünnepnap van. A 15 tűzhányó, mint egy karbonkulus nyaklánc övezi át az újvilág isztmusát, a kiokádott füst, mint egy rojtos felleg vonul el nagy faekén, nyugat felé, hullatva öléből azokat a sajátszerű villámokat, miknek alakja nem zigzug, hanem gömb, esése nem korbácsütés, hanem golyóhullás, a földre esve visszapattannak, tovább ugranak, és hangtalanok. A repülőgép átrepül a dél-amerikai pampaszokon, az óriás folyamok mentén végig, miket tavak láncolatának lehet inkább nevezni, bevárja a reggelt Pérú zivatar soha nem látott ege alatt, s midőn a légvándor a libegő aerodromon tetején állva szürcsöli a gyönyörű éghajlat életadó levegőjét, a távol Pambamarca hegyei mögül megjelenik előtte átellenben a feljövő nappal a pérui rémlátvány, saját alakjának óriási nagyságú ánképe a felhőtlen égen. Feje körül hétszínű dicskörrel. A látnok arcához kap kezével, az óriási fantom utánozza őt, kezét nyújtja felé, az még messzebbre mutat kezével el a végtelenbe, mintha azt mondaná neki, hogy mégis tovább, és aztán elenyészik. Az égen pehelyé tépett cirrus felhők lebegnek. Mikor a Paraná mentén végig suhan Brazília fölött, világító felhőtömegek állják el útját, az apró jég kopog a hajó üvegfalán, és minden egyes jégdarab fénylik, mintha foszforgömb volna. E felhőtömeg közepett villanygépének működése megszakad. Kénytelen azzal alászállni, és mikor a felhő alatt van, ott már nincs sem eső, sem jég, a felhőcsepp nem hull le, megolvad, pára lesz, mielőtt a földre érne, idelen aszály van, és 40 fokú hőség. Aztán, megkerülve a tűzföld előfokát, visszatér a délkeleti passzát széllel a csillei partok hegyláncai fölött az itmuszon, a mexikói szavannákon keresztül fel a föld másik tengelyéhez, a grönlandi jégmezőkhöz. Ott most halálcsend van. Augusztus elején az északfény pihen. A légjárók korlátlanul szágúthatnak el a pólusok fölött, de ahelyett csak egy más tünemény fogadja a repülő embert. Augusztus 22-én Szent Lőrinc égő könnyeinek éjszakája van. Ünnepnap az égen. Valamikor egy bolygó, amelynek pályája keresztül szeli a föld körútját, szétpattant alkatrészeire. Lehet, hogy összeütközött a földdel. Ez az erősebb félrehajlott tengelyével most is úgy kering a gyöngébb, elomlott. Gázai szétoszoltak az űrbe, és járnak, mint üstökös, mint köttömeg rendetlen bujdosásban, míg szilárd kérgének darabjai most is egy csoportban keringenek a vezérnap körül, és a rémtáncot járó kozmikus sötét raj minden évben összetalálkozik a földdel. 9 mérföldnyi sebességgel repülő ércikla tömegei a földi légkör zsurlásától meggyulladnak, és ismét csillag lesz belőlük egy percre, aztán megint visszaesnek a világűrbe és a sötétségbe. Lőrinc éjjén negyed óránként 600 futócsillagot számított Dávid az aerodromomból Grönland előfokánál, és az milliókat tesz ki az egész földtekén. Egy percben egész raj indult meg egy központból, mintha egy nagyobb tömeg sziporkája volna. Rendkívüli ünnepélyes pillanatokban maga az óriási tűzgolyó is megjelenik a föld gőzkörében, mintha a széthult planétából egy összeolvadt ország tömege volna az, és szivárvánnyal sziporkázó lánguszájt vonva maga után csendesen vonul végig a csillagok előtt. Egy ilyen fenséges égi vándorral találkozott Dávid a Spitzbergai jégtenger fölött. A tűzgolyó, mint egy felkelő planéta támadt elő az új-szibériai szigetek mögül, s útját nyugatnak véve 70 hosszúsági fokon átrepült, azután egyszerre megkapatva a föld vonzerejétől, sebesen aláhanyatlott, és a Medvesziget előtt lecsapott a jéghegyek közé. A lángoló érctömeg 10 mérföldnyi területen hasgatá szét az összetömörült jégsziklák tömkelegét, s erőszakosan kitaszított egész jégmezőket a szabad tengerre, hófelhőt támasztva a helyen, ahol alámerült, a lég órákig zúgott utána fültompító nyomással. A földburok kemény páncélja maga lett megütve egy hozzáméltó ellenséges löveg által, mely a jégtengeren keresztül az alapgránitig hatolt. És a sarkvidékek visszhangjai is bámulatosak. A kirkenszki visszhang 56-szor kiáltja vissza a feléje küldött emberi szót, mintha az álmából felriasztott szellem a ritkán hallott emberi hangot egyre ismételni akarná, hogy el ne felejtse, az egész jégsark tartománya így bűvösen visszhangos, és a halkbeszéd is elhangzik benne fél órányra. Tatrangi Dávid gyakran hallja azt a méla, szellemszerű busongó hangot, amit az izlandi hattyúk hallatnak, amikor gépével versenyt repülnek, néha eléje vágnak, mintha vezetni akarnák valahová, miként ősét a fehér sólyom, a honkereső álmost. Az első honkeresés is egy álomlátás legendájából indult ki. És azon a hosszú nyárközépi napon, amit az éjsark alatt nem vált fel az ég, midőr a fény és melegség örök csillag a körös körül futja a láthatárt, ez szakadatlan alkonyfényben nem csak a hattyúk repülnek versenyt az aerodromonnal, hanem az égi kísértetek is. A grönlandi Fatamorgána az, mely a láthatáron városokat épít, kezei alatt a jéghegyekből tündér gyorsasággal emelkednek óriási paloták, oszlopzatos templomok, tömör, babiloni építmények. A vakmerő tündér majd egy hidat kezd meg, melyel a láthatár két szélét akarja összekötni. Szinte sikerül neki. Egyik hídjárom a másik fölé emelkedik. Egyszerre összeomlik az egész, a tündéri kártyavár összedőlt. Minő nagy gyermek játszott vele. Aztán más játékot vesz elő. Tengert játszik hajókkal, mik odafenn a légben úsznak, kifeszített vitorlákkal. Behúzott vitorlákkal annál jobban tudnak repülni. Majd megint észreveszi a tündér a birodalmán végigrepülő légjárót, és azt választja ki rejtelmes játék a tárgyául. Az északi égen egy másik aerodromon alakja repül, százszorta megnagyítva, átlátszó falain keresztül meglátszanak a mozgó alakok, szárnyai csapkodják a semmit, az űrt. És amikor az aerodromon a Kocsebú Sund felett elsuhan, ott még egy harmadik játszótár szegődik hozzá, egy harmadik aerodromon a feje fölött, de lefelé fordítva, abban is úgy mozognak az élő alakok, de fejjel aláfüggve, és annak a szárnya is úgy verik a semmit, de fölfelé csapva az égbe, az űrbe. És így halad a légvándora kísérve a lég rémeitől, hallgatva a szelek nyögését, a föld visszhangját, a hattyúk jajszavát, hosszú csillaghullató éjszakákon és alkonyt nem érő időtlen napokon keresztül, jéghajnaltól, északi fénytől kápráztatva, felmagasztalt érzékekkel, a múlt és jövő vízióival éber álmaiban, a föld felettiek közellétét érző ösztönökkel idegeiben, kízzó gyötrő honszerelemmel minden gondolatában, és hazafájó családvágyja gyöngét szívében, nem ez-e az út arra, hogy a lelkét elveszítse élve. És mikor az ember föltette magában azt, hogy erőszakolni fogja a sorsot, hogy nem hajt sem ösztönre, sem sejtelemre, sem víziókra, hanem utat tör a rideg számítások szerint ott, ahol nincsen út, és aztán felkutatja emberevő táradtsággal még Polinézia valamelyik szigetét, keresve a Mangareva érszőző tavaiban, a Mauna Loa tengerszemeiben, a Galapagos szigetek valamennyi kiégett kráterében az új elemet, és nem találja azt sehol. Végre még egyszer visszatér az Aleuti szigetekhez, aminek kedvetlen látogatója volt már egyszer. A ködeiről híres Unalaska sziget fölött már távolról lát egy felhőt lebegni, amely annyira különbözik más mindenféle felhőtől, hogy azt a gyakorlott szem rögtön felismeri. Ez vulkáni felhő. Közepe tömött, sötét, szélei pedig fehérek, rongyosak. Az egész nem repül, nem változik, nem gomolyog, csak terjeng és foszlik. Éppen ilyen felhők szoktak lebegni néha a gyilkos havas fölött is. Tatrangi Dávid leszállt az Unalaska sziget közepébe, és ott a hozzájárulhatatlan sziklamedence közepet talált egy gőzölgő dágványt. Ez burkolja folytonos ködökbe a szigetet, és az a dágvány tavaival és gőzfúvó mofettáival együtt tele volt ihorral. A kiszáradt medencékben vastagon feküdt az ihor réteg, és a sziklák be voltak vonva jegeceivel. Olyan volt a sziget ihor gazdagsága a gyilkos völgyéhez képest, amin ő a kaliforniai és ballaráti aranymező kincsei a selmeci aranybányák termékéhez. Amazokért csak le kell hajolni és összeseperni. Végre tehát megtalálta Dávid az ihor kifogyhatatlan bányáját, de nagyon rossz helyen. Az Unalaska sziget orosz területhez tartozik, az a Nihil országának tulajdona.